Ez itt a Zsebrádió. A Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Zsebrádió!
A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Mancsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszos api melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Hamarosan.
Teljesen más dimenzió. Ha szól, a Zsebrádió.
1725. október 27-e Amszterdam megalapítása. Ez egy tipikus felnőtt húzás, hiszen szegény Amszterdamot biztos nem úgy alapították, hogy egyszer csak leszúrtak egy kapanyellet, és azt mondták, hogy itt ez a lyuk, és ami körülötte van, az legyen Amszterdam. Csak volt ott már előtte valaki. Ráadásul Amszterdam egy elég különleges város, mert a tenger szintje alatt fekszik, csak úgy, mint egész Hollandia, hiszen Amszterdam Hollandia egyik legnagyobb városa. Hollandia neve egyébként eredetileg a hollandok szerint Nederland, ami nagyjából alföldet vagy mélyföldet jelent, ezek szerint Nederlandban laknak a hollandok. Amszterdam sok egyéb mellett attól is különleges, hogy az utakat csatornák helyettesítik, és egy csomó járkának munkába, meg suliba, meg moziba, mindenféle hajókkal. De nem úgy, mint Velencében, ahol nagyon ronda, zongora fekete csónakokon lehet turistáskodni úgy, hogy egy matróznak öltözött ipse egy hosszú bottal lökögeti a csónakot, és közben betét dalokat énekel egy vígoperából.
Megáll az eszem!
Szerintem itt álljunk meg egy szóra, illetve két szóra, hogy mi az a vígopera, és miért baj, ha egy csatornász óbégat. Tapasztalt zsebhallgatók, tehát a zsebtörzs tudja, hogy lelkes rajongója vagyok az operáknak, igaz? Vannak néha jobbító javaslataim, például, hogy a négy fal között operáljanak. Ez most mindegy, maradjunk a vígoperánál. Az operák rendszeresen szólnak tragédiákról, ahol a hangos bácsi egy idő után leszúrja a hangos nénit. Ilyenkor meg mindenki elkezd hangoskodni a színpadon, sőt, a zenekarba fölállnak a vonósok, és az a pacák is bevadul, akinek a vicces dobverője van, és a kondér dobja, aki mellett mindig áll egy szerencsétlen pacák, akinek két szintelnyére van összesen, amit összesen kétszer üthet össze az egész előadás alatt. Szerencsére a felnőttek rájöttek, hogy az ilyen drámai programzene, mint tudjuk, nem biztosítja az operából távozók jókedvét, hiszen milyen az már, hogy kiöltözök, meg minden meg van mosva, meg minden ruhám tiszta, és elmegyünk az operába, ami arról szól, hogy mindenki zokog, meg veszekszik egymással. Na, ezért találták fel a vígoperát, ami szinte mindig arról szól, hogy egy pacák több nőnek is udvarol, ezért a nők bepipulnak és összefognak, és bezárják egy fonott ruháskosárba a pacákot, aki ruháskosárban énekel tovább.
Régen minden jobb volt.
És most kapcsoljuk az okostelefon.
Szappanopera. A szappanopera a televíziós filmsorozatok egyik altípusa. Szórakoztató fikciós műfaj, történetvezetése epizódokra oszlik, melyeket egyes televízió és rádióállomások folyamatosan beillesztenek a műsor struktúrájukba. A szó pontos fordítása az angol soap opera kifejezésnek. Az elnevezésben a szappan szó egyes korai amerikai rádiósorozatokra utal, amelyeket reklám célból nagy szappan gyártó cégek szponzoráltak, az opera szó pedig a műfaj drámai cselekményét hasonlítja a zenei operáihoz.
Vizsgáljuk meg ezek után, hogy miért baj az, ha egy csatornász a fülembe óbégat, miközben turista vagyok. Egyrészt ugye a nagy hajókon dolgozó embereket tengerésznek hívják. De azok az olaszok ezeken a díszcsónakokon tuti, hogy nem tengerészek, hiszen ha látott valaki már velencei gondolát, igen, így hívják azokat a ronda csónakokat, hogy gondola. Na mindegy, szóval aki látott már ilyen csónakot, teljes biztonsággal állíthatja, hogy ezzel bizony nem lehet kimenni a tengerre, mert a tengeren nem lehet egy bottal lögdösni egy ilyen hosszú bigyót, mert a tenger mély. Hullámzik, ezért a bottal lögdöső pacák az első hullám után beesne a vízbe. Szóval ezek a matróznak öltözött olaszok nem tengerészek, mert kizárólag velencei csatornákon tudnak csónakozni, tehát maradjunk annyiba, hogy csatornászok. Attól, hogy valaki tud pisilni, még nem szökük út, oké? Okay? A probléma igazából az, hogy ezek a csatornászok kötelezőnek érzik, hogy vígoperákból énekeljenek dalocskákat, ami egyrészt azért kínos, mert a parton állók mind látják a csónakban ülőket, hogy azért fizetnek plusz pénzt, hogy a helyi taxis énekeljen nekik. Nekem személy szerint, mondhatnám úgy is, hogy szemszer, semmi bajom a csatornás szakmával, nagyon szép foglalkozás. Legalább olyan szép, mint a buszvezető, vagy az aucan, vagy a pénztáros, vagy főleg a rendőr. De amikor a rendőrrel találkozunk, mégsem szoktuk mondani, hogy ugyan énekelje már el, hogy megbünt egy gyorshajtásért. Pláne a pénztáros. Kártyával fizetek, pont gyűjtő kártyája van. Na, úgy érzem, hogy akkor Amsterdamról ennyi elég lesz. She's on the beach, she's got her bristles out. It's gonna be a beautiful day. As we give thanks for the sun, you know. Warm and easy, believe me. Uh-huh, you gotta love it. Let me rub it, babes, I'll think nothing of it. You don't have to tell him. It'll be our little secret, you know. Listen, hey, señorita, I'd really love to meet you. Maybe sipping margaritas on the beach to set the mood. And nothing would be sweeter, believe me, señorita. If I hold you, I'll complete you. Come, maroon, yo. Please believe me, I'm young, free, and I'm easy. And down for the sleazy, in fact, a freak completely. From Brighton to Tahiti, you can see P. Walking on the beach, here I am, darling, here I am. Cause yeah, I'm voyeuristic, but I ain't some kind of misfit that's watching your every move. No, I mean I watch ya, your heart, so I spot ya. And the way you work the middle got me thinking about food. Whoa. Peach perhaps, watermelons and baps. While I'm trying to keep my rap slack free and attract ya. Yo, I'm the kind up early and packed to go.
Időutazás hét a Zsebrádióban. A múlt héten. Vagy hamarosan. Minden délután. 15-15-kor. Vagy ahogy az ördögírój mondaná.
50-50.
Oké. Nem kell kapkodni. Időutazunk. Ezt megbeszéltük. De azért van itt néhány jó tanács kezdő időutazóknak. 1. Kell egy kicsit érteni a matekhoz. 2. Ne lepődjünk meg, ha nem pont oda érkezünk, ahova akarunk, mert például, hogyha Klauzál utcából indulunk és beállítjuk, hogy 1500 Klauzál utca, nem lesz ott. 3. Mindenképpen legyen nálunk kapucni. Mi a közös a fáraókban, az inkvizítorokban, meg a hip-hop nepperekben? Mindig, minden korszakban, mindenkin volt kapucni. Ezt ne felejtsük el.
régi dicsőségünk hol késel az éjjel homályban? Erre most konkrét választ talán nem tudnék adni. Minden esetre a Zalán futása című műből ismerem ezt a nevet, a Zalánt, de hogy ki is volt ő, annak utána kellett néznem, mert szégyen szemre a kezdő soron kívül nem emlékeztem többre iskolai tanulmányaimból. De hála az internetnek kiderült, hogy a Zalán egy bolgár pasas volt, aki valamiért itt lakott Magyarországon, amikor ez még nem volt Magyarország. És aztán jöttek a magyarok az Árpád-elő Don't Kont Habci Morgó Kuka vezetésével, és elzavarták a Zalánt, aki messzire futott, és így lett Magyarország. Mindezt hexameterben írták, amiről úgy tudjuk, hogy egy versláb, és a leghíresebb hexameter, mint köztudott, a Tóth Gyula bádogos és vízvezetékszerelő. Az a jó a zsebiben, hogy bármiről eszünkbe juthat bármi, és eszünkbe is jut. Ráadásul még elismerjük mondani. Maximum kiderül rólunk, hogy teljesen hülyék vagyunk, és elkapcsoltak valami nálunk sokkal okosabb rádióra. De ha találtok nálunk okosabb rádiót, akkor szóljatok már, hogy kik azok, mert akkor mi is őket fogjuk hallgatni. Minden esetre a verslábak jók, mert ha nincs meg a tartalom, legalább a forma legyen erős. A Zalán futását Vörös Marti Mihály írta. Aki nagyon fontos költőnk volt, ő írta a Szózatot is, ami a himnusz mellett a másik nagyon fontos vers, amit tuti, hogy meg kell tanuljatok. De azt foci meccseken nem kell énekelni. Egyébként Vörös Marti szeme előtt az Rényi óta lehanyatlott magyar epika felélesztésének terve lebegett. De abban nem vagyunk biztosak, hogy sikerült-e neki.
Zsebrádió!
Üzenem azoknak a felnőtteknek, akik sutyiban hallgatják a Zsebrádiót, hogy jól teszik.
Mótás kedvű volt az apám.
Kapcsold az ötödik zsebességet.
Az elkötelezett, de nem fanatikus napközi hallgatók, akik úgy gondolják, hogy az ötödik zsebességen túl is van élet, azok tudhatják a napműtárgya rovatunkból, hogy az egészség régen csak úgy volt, és az, hogyha megfáztam, az nem azt jelentette, hogy egészségtelen vagyok, hanem az, hogy meg vagyok fázva. De manapság az egészség egy árucikké vált, egy identitássá, egy ökumenikus vallássá, ahova persze be lehet kerülni, ha az ember hajlandó a lemondásra, az áldozathozatalra, de mindenek előtt a felismerésre, hogy mi mind születésünk óta egészségtelenek vagyunk. Na most, ezzel kapcsolatban két dolgot szeretnék mondani. Egyrészt a magunkfajta régi vágású pacákokat ilyen hülyeséggel nem lehet megetetni, és azt gondoljuk, hogy a cukrászdát azért hívják cukrászdának, mert cukorból készült dolgokkal van tele. Másrészt, meg elfogadjuk, hogy nem mindenki gondolkodik úgy, mint mi, rendes emberek, ezért őket azzal szeretnénk támogatni a reggeli kocogásukban, hogy csupa olyan zenét tesz be nektek most az egyébként megszállottan fitnessező naftapapa, amiben kizárólag gyümölcsökről énekelnek. Persze, szigorúan szezonális, helyben termett, permetmentes gyümölcsökről, úgy mint citromízű banán és az elmaradhatatlan cukornád induló. Hallgassátok szeretettel mindenki, aki szereti!
Szebb, mint te, ám mit ér a szép, de savanyú.
villa olló, nem? De minden más, igen.
Szükséges megemlítenünk Rotterdamot is, ami szintén egy város, szintén belefolyik a víz, mert a tenger szintje alatt van, de Rotterdamon okosabbak voltak, mint Amsterdamban, és ha már ott voltak, és ott volt az a sok víz, Rotterdam lett Európa egyik leghatalmasabb kikötője. Itt kötnek ki azok a hatalmas konténerszállítóhajók, amik olyan nagyok, hogy ha el akarunk menni az elejétől a végéig, akkor valahol félúton meg kell állnunk uzsonnázni. Rotterdam egy olyan régi város, de olyan régi, hogy itt született 1466-ban, mázlista, pont fölfedezték egy kicsit később Amerikát, a rotterdami Erasmus. Humanista, filozófus, teológus, pedagógus, író. Igen, ennyi minden volt, de nem kell arra gondolnotok, hogy ez egy notórius álláshalmozó lett volna. Ez abban az időben egy foglalkozás volt. A középkorban, ha valaki egy icipicit többet mosakodott, és egy icipicit okosabb volt a többieknél, akkor egyszerre lehetett szemorvos, és költő, és cipész.
Megáll az eszem!
Úgy meg jobban menjen a munka, aki itt van, mindenki
tudja. Mi lesz, ha nagy leszel?
Notórius. Ugyanez nem egy foglalkozás, de vigyázzunk, mert mindenkiből lehet notórius. Ha valaki notórius, más néven rossz hírű, akkor sokan ismerik, de borzalmas tulajdonságai gonosz tevései miatt, ami nem is akar változtatni. A notórius személy élvezi, hogy mindenki tudja a nevét, de igazából nem szeretik az emberek, mert mindig csak a baj van vele. Ráadásul, amennyiben később mégis változtatni szeretne, ezt a jelzőt sosem tudja majd levakarni magáról. Ne akarjunk notóriusak lenni.
Abban a korban bizonyára sok Erasmus lehetett, mert fontos mindig megjegyezni, hogy ő a rotterdami. Magyarul számomra teljesen érthetetlen módon úgy fordították a nevét, nagy figyi, hogy Rézmán. Ja, Batman, Superman, meg Auchan, meg Penny. Hát mind csodálkozunk.
Viccelünk, apuka, viccelünk.
A rotterdami Erasmus Rézmán úr leghíresebb művének a címe a Balgaság dicsérete. Ebben lecikizte a képmutató felnőtteket, akik olyan dolgokra voltak büszkék, ami nem is az ő érdemük. Egy kicsit ez olyasmi, mint amikor ma az olaszok úgy csinálnak, mintha ők lennének a régi rómaiak. A középkorban, amikor ő élt, és a mai korunkban, az a nagyon hasonló, hogyha valaki okosabb, akkor nem szabad nyilvánosan igazat mondani, mert azért nagyon megutálják az embert. A dolog azért annyit fejlődött, hogy régen annyira megutálták, hogy mágiára küldték, ma meg csak melegebb éghajlatra.
A banja, maharadja, halandja?
Fura felnőttek, még furább mondásai.
Melegebb éghajlatra küld. A felnőttek szokták egymást ide-oda-amoda küldeni. Például a bánatba, a búzsba, a fenébe, a fészkes fenébe, a pitlibe, a túróba, na meg a francba. Amúgy meg tök úgy hangzik ez, mint egy káromkodás, vagyis a meglepetéssel vegyes düh kifejezése. Nem véletlenül van ilyen magas indulati töltése. De hová küldjük azt, akit elküldünk a francba? Hol a francban van az a bizonyos franc? Merre kell keresni a térképen? A válasz nagyon egyszerű. Franciaországban. A franc ugyanis egy fekélyes betegség neve volt, amit először a 15. században, vagyis nagyon régen az egyik francia király seregében azonosítottak. Ezért a világon mindenütt francia betegség néven kezdték először emlegetni. A magyarban a francia szó akkoriban még magát az országot jelentette, amelynek melléknévi alakja volt a franc, tehát ezt az izét franckornak mondták. Hogy honnan jön az, hogy Franciaország melegebb éghajlat, azt nem tudjuk, mert majdnem egész Franciaországban olyan az idő, mint nálunk. Ezek szerint a felnőttek azt sem tudják, hogy hová küldözgetik egymást. De az biztos, hogy a francban melegebb van, mint itt. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.
Work all night and a drink a rum. Stack banana till the morning come.
Daylight come man, tally me banana.
Me like come and me want go home.
Come, Mr. Tally man, tally me banana.
Me like come and me want go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Day, oh.
Daylight come and me want go home.
Day, is a day, is a day, is a day.
Daylight come and me want go home.
A beautiful bunch, a ripe banana.
Daylight come and me want go home.
Hide the deadly black tarantula.
Daylight come and me want go home.
Live
6 foot. 7 foot, 8 foot,
bunch! Zsebrádió!
Ha például azt mondanám, hogy gőzpöfögészeti tovalöködönc, tudnád, hogy az a gőzmozdony?
Talán hallottatok már a bráírásról. A bráírásban két érdekes dolog is van. Az egyik, hogy nem Louis Braille találta fel, pedig róla nevezték el. Az igazi feltalálója egy Charles Barbier nevű francia katonatiszt volt, és eredetileg titkosírásnak szánta, mert a már többször felemlegetett Napóleonnak az volt az igénye, hogy a katonái csendben és fény nélkül tudjanak kommunikálni. Éjszakai írásnak nevezték, de a hadsereg elvetette, mert túl bonyi volt a katonák számára, a katonák pedig nem mindig okosak. Ezzel szemben Louis Braille vezette vakok intézetének megtetszett az ötlet, és már meg is érkeztünk a végeredményhez.
És most kapcsoljuk az okostelefon.
Braille írás. A Braille írás egy olyan pontokból álló dombornyomott írásmód, amit a vak és látássérült emberek az új vegyükkel kitapogatva tudnak olvasni. Manapság a legtöbb jegykiadó automatán vagy tömegközlekedési tájékoztatón megtalálható ez a fajta írásmód, de minden papírpénzen is felelhető a Braille írás. Könnyen ellenőrizheted, ha kölcsönkérsz egy 500-ast apukádtól, és megvizsgálod alaposan. Aztán mond neki, hogy hát, ez sajnos hamis, és ne add vissza. De ezt nem én mondtam.
Zsebrádió. Az igazság ideát van.
Éberség. A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
költő.
Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
költő.
Azt akarja, hogy megszeresd. 1.
A költő gondol valamire, de hogy megbüntessen bennünket, versben mondja el.
2.
A költők kötelezően szomorúak.
3.
A költők mindig gondolnak valamire, de mi sosem tudjuk, hogy mire gondolt a költő.
4.
Csak a leggyíkabb verselemzések kezdődnek azzal, hogy a költő nagyon szerette a természetet.
5.
A költők mindig nagyon szegények. Vezétláb jönnek fel Budapestre, télen pipával melegítik a kezüket, de végül aztán mégiscsak elmennek Párizsba.
Ne feledd! Logika, kritika, etika.
Etika?
Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat!
Zsebrádió. Hallgatni arany.
Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
Joan Gamper. Más néven Joan Camper, Hans Gamper, vagy Hans Camper, mindegy. Ő egy svájci labdarúgás, rajongó, játékos és klubelnök volt. Svájcban és Spanyolországban is alapított foci csapatokat, amelyek közül a legismertebb az FC Barcelona. Yeah! Ott úgy mondják, hogy Barcelona. Nem semmi, hogy ilyen helyes ember, híres embernek fogalmunk sincs a rendes nevéről, tehát most Juan, vagy Hans, vagy Gamper, vagy Camper, de az már egy különlegesen nagy kunsz, legalábbis számomra, hogy ez a pacák az FC Barcelonát 22 éves korában alapította, mégpedig úgy, hogy feladott egy újságban egy apró hirdetést, ezt ki is raktuk ma, a zseboldalra. Erre jelentkezett egy csomó szurkoló, és akkor megalapították az FC Barcelonát. Őrület. Sok egyéb mellett ebben az FC Barcelonában az a különleges, hogy ugye a spanyol csapat, de ők azt mondják, hogy ők nem spanyolok, hanem katalánok. Ez a Katalónia Spanyolország része marha régen. Sőt, nem is tudunk róla, hogy nem volt a része, de mindegy. Szóval, hogy marha régen, csak, hát szóval, ez egy kicsit olyan, mint hogyha egy magyar futballcsapat azt mondaná, hogy ők nem magyarok, hanem csongrádiak. Ami ugye egy megye Magyarországban. Hát fene tudja. Az még egy nagyon erős különlegesség ennek a futballklubnak, hogyha bénán fociznak, akkor mindig az edzőjük rossz, és ez minden szurkoló tudja. A Manchester United nevű csapat mellett talán nekik van a legbölcsebb szurkolótáboruk.
A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Hétfőn újra várunk mindenkit.
De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.